könyvben utazom. Életünk történetei, amelyek könyvekhez kötődnek. Művészekkel beszélget olvasmány élményeikről Olá Andrea.
Az életre szóló könyvekbe ezúttal olyan vendéget hívtam, akinek a nevét és könyveit jól ismerik azok, akik szeretnének okosabban élni, többet megtudni saját működésükről, esetleg új szokások kialakításával egy kedvezőbb irányba terelnék az életüket. Kenyeres András business coach, tréner, mentor, a magyar férfi vízilabda válogatott mentális és kommunikációs tanácsadója és a Budapesti Metropolitan Egyetem tanára, akinek a Győztes gondolkodás és a Figyelemkontroll című könyvei nagyon népszerűek. Igenek és nemek podcast csatornáján évek óta különlegesen gondolkodó embereket kérdez, tudósokat, művészeket, itthon és külföldön élőket. Legyen szó kvantumfizikáról, vagy irodalomterápiáról, transzgenerációs traumákról, vagy mikrobiomokról. Ami Kenyeres András saját könyveiből és podcastjeiből is kitűnt számomra, hogy rengeteget olvas, és elképesztő, hogy mi minden érdekli. 5-6 könyvcímet kértem tőle, hogy legyen miről beszélgetnünk, és egy impozáns 20-as listát küldött. Természetesen azzal indulunk most, mikor kezdett ilyen tudatosan a világ megismerésének szándékával olvasni.
A lista felét küldtem át neked, ezt kell mondjam. Tehát talán ez jellemez is engem egy picit, ez a habzsolása a dolgoknak, de nem kikerül a kérdésedet. Én szerintem tínédzserkor vége felé volt először most már valahol tudni vélem, hogy ez nem véletlen van, hiszen az ember az identitását keresi. Ki vagyok én, mi érdekel engem, mi az, amit szeretnék olvasni, és akkoriban, hát az már nem ma volt, ugye, ez az időszak, én arra emlékszem, hogy ott az első, és érdekes mód egy olyan 10 éve maximum, amikor újra elindult, de olyan tempóval és szinttel, hogy hát majd 20 év múlva beszéljünk erről, hogy ez hogy, hova alakult, de ez csak nő.
Talán a kíváncsiságod, vagy kíváncsiságod,
a könyv ilyen szempontból, hogy mondjam, tehát az olyan, mintha a beszéd közben a levegőről beszélnénk, tehát nem a papír a lényeg, meg a betűk, nekem nem ez a rész, hanem a könyvön keresztül gondolatokat közölnek emberek, vagy úgy, hogy már rég nem élnek, és még ma olvashatjuk, vagy pedig még ma is élnek, és olvashatjuk a gondolatok, és ezek bennünk is gondolatokat hoznak létre. Tehát ez a lényege számomra a könyvnek. Tehát én meg tudok őrülni ez a 100 könyv per év, és akkor jó lesz. Szerintem van egy könyv, amit 3-szor olvastam, és talán még most sem értem teljesen, és akkor mi van? Nem olvasok? Nem, hát próbálom értelmezni dolgokat. Szóval nekem most van egy olyan csúcsom, vagy nem tudom, amikor legalább 3-4 könyvet olvasok párhuzamosan, állandóan gondolkodok ezzel kapcsolatban, szerencsére a párom agyára nem megyek, mert ő is, és akkor mi ezt meg tudjuk beszélni, mert egyedül ez nem jó, ez a dolog, úgyhogy ez nagyon-nagyon tart számomra még most is. Tehát itt a 40-es éveket tenném a másik szintre, és nem tudom elképzelni, hogy ez el fog tűni, megmondom őszintén.
De jó ez. És mindig ugyanaz foglalkoztatott már, mint hogy én azt vettem észre abból a listából, amit küldtél, és egyébként én ezt odaadnám így, ahogy van, ilyen ajánlott irodalomlistaként, hogyha valaki szeretné valahogyan egy picit más szempontból megismerni a világot, ami körülöttünk van. Mert szerintem ezek a témák, amelyekkel foglalkozol, ez mind arról szólnak, hogy te valami tudsz a világról, hiszen megtanultad, hiszen mentáltrénerként, pszichológiával foglalkozva érted az embert, de hogy mi van azon túl, vagy hát, hogy
nem
sok mindent értesz.
Mondani, pont, hogy egyre kevésbé értem. Aha,
de
értem,
hogy olyan, mint hogyha arról olvasnál, hogy mi van azon
abszolút,
túl.
Abszolút, nagyon igazad van. A hallgatóknak annyit el tudunk mondani, hogy a fiction, non-fiction között van. Tehát abszolút szép irodalom is benne van, és egyébként eszembe jutott, hogy Ortlikot szervet nem is küldtem neked, pedig nagyon meghatározó volt utas is, holdvilág vagy iskola határon ezek a részei. A non-fiction, vagyis az olyan szerzők könyvei, akik jelentősen inkább kutatók, tehát akik leírják ezt, én magam alapvetően ugye biológusként végeztem, tehát egy kutató háttérjön, ahol a ráció a meghatározó rész. A szép irodalomnál fogalmazhatjuk egyszerűen szavatosan a szív, tehát ami belülről jön. Nem véletlen, hogy a szép irodalom hat szerintem erősebben az emberekkel, mint a ráció. Tehát ezt ki lehet majd mondani, de egyébként kutatások is mutatják, hogy valószínűleg egy Thomas Mann regény, vagy egy, nem tudom, Nádas Péter, aki nagyon szívem csücske, egy írása mélyebben tud az embert ehhez hatni, mélyebbre jut be, mintha azt mondjuk, hogy 1 + 1 = 2. Most nagyon egyszerűen fogalmaztam. Én magamat egy picit ilyen szempontból kicsit kivételnek érzem, mert ám ezek a tudományos könyvek is tudnak hatni, mert iszonyatosan érdekel a filozófia. Ami végül is van egy ilyen gondolat, nekem azt tetszik, hogy a pszichológia és a filozófia között mi a különbség. A pszichológia lényegében empirikus filozófia, amikor teszteljük. A filozófus nem megy ki több ezer emberen tesztelni, amit ő gondol, az vajon ez így rendben van, hanem van egy gondolata, és akkor ezt így megosztja is, és ezzel segíti mondjuk a mi kapaszkodóinkat, hétköznapi embereknek. A pszichológia kutatási vonalak azért ennél kicsit empirikusabbak, sok embert vizsgálnak.
Pont ez a lényeg ebben, hogy a könyveid egy olyan képet mutatnak, ami egy hihetetlenül kíváncsi ember minden tudás vágya. Kérlek szépen, hogy emelj ki ebből a listából olyan könyveket, ugye ezek jó részt angol nyelvű könyvek, amelyek nem a szépirodalmi könyvek, ugye, amiket küldtél. Olyanokat, amelyek egészen újszerű információkat, vagy újszerű látásmódot adtak neked. Mert a Pinkerről tudjuk, hogy a Steven Pinkerről én az Erőszak alkonyát olvastam, és mindenki mondta, hogy fú, milyen erőszakos világban élünk, és erről ír a Pinker, nem arról ír, hanem pont az ellenkező. Igen, pont az ellenkezőről ír, de ahogyan látom...
Az angol cím Better Angels of Nature, valami is, tehát egészen más a magyar, ahogyan az angol címe.
De hogy őt is látom itt a listádban, és másokat, a Kahnemant, ugye a gyors és lassú gondolkodás, meg Harari-t. Kíváncsi vagyok, hogy mi ezekből az a könyv, ami teljesen új irányt mutatott.
Kettőt mondanék, az egyik, amely úgy új irány, hogy nem mai. És el is hoztam neked a Abraham Maslow-nak a könyvét, ez a Toward a Psychology of Being, egyébként ez magyarul is megjelent, tehát ez elérhető ez a könyv, azt hiszem 3-4 éve, mint valami friss kiadás, ként jött ki, hogy 50-es évek végén mit írt. Tehát nem egy mai könyv, azért hoztam, mert lásd, hogy ez egy eredeti első kiadású könyv.
Miért? Milyen jó illata.
Igen, a gondolkodást, ezek az emberek nagyon nagy emberek voltak, és ha valakinek Maslow-ról a piramis jut eszébe, hát az nem csodálom, de egy dolgot tisztázni kell, Maslow soha nem rajzott piramis, tehát nincs ilyen. Tehát ez valaki valamit kitalált, összerakta, és ez él bennünk, egészen más valakit eredetiben olvasni a gondolatait, tehát ő egy olyan gondolkodást a pszichológia kapcsolatban, az embere kapcsolatban, Erik Fromm és Maslow, ezek az arcok, akik így beszélek, hogy arcok, akik nagyon-nagyon okos emberek voltak, és ugye az egész világot holisztikusan, nem silógva látták, hogy én pszichológus vagyok, én matematikus vagyok, hanem ennél tágabb megközelítése, és egyébként valószínűleg mindegy könyvnél, vagy könyvek többségénél itt igaz, hogy kicsit hátrább állnak. Tehát a nagyobb kérdéseket teszik föl. Tehát így messzebbre az egyik.
A rálátás jobb.
Rálátás, igen, szerintem ezek is kíváncsi emberek voltak iszonyatosan. A legfrissebb pedig Robert Plomin, viselkedés genetikus, szárazan, rédegen hangzik az ő szakmai megfogalmazása. Az ő gondolkodása az valami hihetetlen mód durva. Tehát amiket megfogalmaz a viselkedés kutatás alapján. Ugye ő egy cirka 40 éve van a szakmában, azt mondja, onnan indult, amikor a genetikát a pszichológia nem fogadta el, minden környezeti hatás. Te édesanyja vagy, tehát minden tőled függ. A fiat, ha ilyen lesz, az azért lett, mert te nem csináltál valamit, vagy azért lesz, mert csináltál valamit. Most nagyon egyszer megfogalmazva. Na most ezt a genetikai kutatások nem támasztják alá. Sőt, azt mondják, hogy ha most hagyjuk az extrém helyzeteket, abúzus, tehát olyan bánásmód gyerekek, hogy nem etetik, stb. Szörnyű dolog, de előfordulnak, de kismenis, ezeket tegyük félre. Alapvetően nekünk abszolút nem az a dolgunk, mint jó ácsmódjára faragni a gyereket. Egyrészt úgyse fog menni, azt mondja, hogy ez kizár dolog, ez érdekes kérdés, visszatérhetünk rá, hogy miért, hanem egy picit hátradőlni és hagyni azt a gyereket a lehető legjobb énjeként kialakulni, és ha valakiből hegedűművész lehet, akkor az ki fog jönni, hogyha hagyjuk ezt a dolgot is. Megadjuk neki ezt a megfelelő környezetet, elfogadó környezet. Azt mondja, kapcsolat és elfogadás. És ez csak egy része a könyvnek, de ez önmagában egyébként annyira erős gondolat, és annyira, nem tudom, akik hallgatják ezt a műsort, hányan fognak ezzel egyetérteni, szerintem kevesen. Hát akkor hogy? Hát minden a szülőségtől függ meg minden, stb. Hogy ez magába egy könyvet megérne. Egyébként érdekes, megfogalmazta, hogy elkezdte írni ezt a könyvet 8 hónapon át, és letette. És azt mondta, nem tud úgy fogalmazni, hogy tömegeket tudna elérni, úgy nem beszél már, bocsánat, a pelenkázásról, meg ilyesmi dolgokról, hogy az emberek ezt tényleg elfogadják és megértsék, mert a világ annyira arról szól, hogy ilyen feszítjük magunkat, úristen, mindet elronthatok, hogy rossz apa vagy rossz anya vagyok. Ő meg azt mondja, hogy sorry, nagyon nem tőled függnek a dolgok. Tőled függnek genetikailag.
De mint hogyha azt olvastam volna, hogy 50%-ot mondtad.
Pontosan, 50%-ban. Ez 50% nem egy új dolog. Tehát ez nagy általános igazság. Az új dolog a másik 50. Az honnan környezeti hatás. De nem úgy környezeti hatás, hogy szülőként mit csinálsz, vagy milyen iskolába járhatod, hanem a véletlen. És ez Nassim Taleb gondolat, fekete hattyúját el lehet olvasni, nem lehet máshol is magyarul. Ha valakinek van eladó példány a magyar nyelven, engem el lehet érteni, nem tudom megtalálni magyarul, 10 éve jelent meg, angol azért elérhető, hogy megvan. Szóval, és az emberek, én legalábbis elmondom, nem szeretjük ezt a véletlen dolgot. Mi szeretjük a kontrollt érezni. Tehát kell a kapaszkodó. De érdekes módon, ezt most egyes szám első szemébe tudok mondani, ezt a könyvet úgy harmadjára elolvasom, mert van szerencsém jövő héten vele beszélgetni egy podcast műsorban, hihetetlen megtiszteltetés. Engem ez egy kicsit feloldoz. Ezen kell meg kicsit segít megérteni akár a saját családomat, felmenőimet, mit fogadjak el. Elfogadni esetleg bennem lévő dolgok nem biztos, hogy döntések, amik mondjuk esetleg pozitív, hanem nem tudom, jobban jöttem ki bizonyos lottom, tehát alkalmanként is. Ez az elfogadás kultúrája felé számomra abszolút vezet bennünket. De úgy is, hogy valaki remek, nem tudom, postavezető tud lenni, vagy remek taxisofor, remek boltos, de tisztelni azt, amit csinál, és tisztelve lenni. Ez nagyon-nagyon fontos. Na ez azért nem annyira van meg a mi kultúránkban mostanság. Ez a fajta tisztelete a mindenféle munkakörnek, állásnak és életcéloknak, hanem valami leegyszerűsített fogyasztói társadalmi dolgokat hajtunk, amely valami mindenki érzi, hogy ez nem oké. Tehát ha még több fizetése van attól, vagy nem lettem feltétlenül boldogabb, vagy elégedettebb. De ez egy másik téma irányába viszel.
A fekete hattyúra majd még térjünk vissza meg a véletlenekre, de most eszembe jutott, ahogy hallgatlak, hogy nálad ez egyértelmű volt ez az irány, hogy merre mész. Úgy értem, hogy például a szülők által mennyire meghatározott, vagy olyan irányba mentél, amit elképzeltek rólad?
Nem. Mégis ők se tudtak így irányítani. Tehát engem hiába ez a kíváncsiság mindig bennem volt. Én először a biológia, mint tantárgy, egyébként a tantárgyakba se hiszek, tehát ez valahol nonsens. Járok a gimnáziumokba ilyen pro bono előadásokat tartani, hogy oké, hogy itt kémia, földre, de azért ne felejtsétek, hogy természetben ilyen nincs. Tehát ez mind együtt van, ezek a dolgok.
És milyen jó lenne egyébként, ha itt tanítanál?
Vannak országok, ahol ezt így tanítják, hogy science néven, tudomány, és akkor az egészet összeköti a kémiát a fizikával, sőt, matematikával is alkalmanként. Na visszatérve, orvosnak szálltak engem, édesapám orvos, adja magát, sok felmenőm tanár, tehát végülis a tanárság az bejött, ettől függetlenül, de én biológusnak akartam, kutatónak, kíváncsi ember. Tehát én itt láttam először azt, hogy engem érdekel alapvetően minden is, tehát ez a növény-állatember, ez a biológusság. Aztán végül is valahogy mégiscsak az embernél kötöttem ki. Tehát valószínűleg itt is van egy genetikai front, mert végül segítő szakmában vagyok benne, bár nem kórházban dolgozom, és sokkal kevésbé megfogható ez a fajta segítő szakma.
De csak azért nem lettél orvos, hogy ne kelljen kórházban dolgozni?
Nem érdekelt engem ez ennyire.
A gyógyítás maga?
Hát az orvoslás. Az orvoslás azért jelentősen egy ilyen szimptoma, felismerni rá egy gyógyszer, egy ilyen, tehát az sokkal inkább egy rutinszerűbb folyamat, amit biztos nem láttam 16 évesen, hogy ez. Láttam apámat kórházban, azt mondtam, az ember kórházba azért jönnek, hogy aztán gyorsan kimenjenek innen. Apám még ott volt 40 évig, tehát én nem akarok a kórházba lenni 40 évig. Engem nem fogott meg. Szerintem nem egy dac volt feltétlenül ez a dolog, hanem engem a biológusság érdekelt ezeknek az alapjait megismerni, és hát ott azért ki is hajtották a belünket, hogy ahogy tetszik, hogy azért lemenjünk egészen mélyre dolognak. Hozzáteszem úgy, hogy ez 20 éve ezelőtt volt, azért nagyon sokat változott azóta a tudomány. Tehát hihetetlen 20-30 év alatt mennyi minden történt, pont ugye, amire utaltam itt, és ez tök izgalmas. Ezt meg folyamatosan az ember képeznie kell magát, hogy valamelyes képbe legyen, mert még olyan, talán egy könyvet is tettem olyan témát a mikrobiommal kapcsolatban, aztán ezt a végképp az embereknek halvány lila elképzelésünk sincs az a kapcsolatban, hogy még milyen dolgok hatása az életükre.
És erről csináltál is az Igenek és Nemek podcast sorozatodban, és ez borzasztóan érdekes volt, hogy mennyire ez egy láthatatlan világ, abszolút, ami hihetetlenül meghatároz minket, és most kezdünk el róla tanulni, nem?
Sehol nem vagyunk benne néhány éve, igen. Szerencsére pont az egyik kutató volt évfolyam társam, aki ezt dolgozik Debrecenben, vagy van kapcsolatunk Debrecen irányában, és hát ő mondja, hogy ez még annyira gyerekcipőben álló kutatás, most nem mondám a részleteket, de a kutatás, ahogyan ezt végezni lehet, az nagyon komoly technológia háttér kell hozzá, és mi nem vagyunk ott. Tudomásra is annyira bonyolult, de ezek ugye a mikrobiom, vagy egy kicsit mondjuk a bennünk lévő baktériumok, vírusok, gombák összhatása az, akik vagyunk. Tehát azt szoktam mondani, hogy mindig jobb úgy köszönni, hogy neki nem mondani, hogy sziasztok, mert nem egyedül vagyunk, hanem jóval többen. Csak ezt az emberek nem látják, nem tudják. Zseniális terület. Tehát hihetetlen, amiket lehet ezt is kinyitva látni, még sehol nem tartunk.
De téged nem mi ezt ez? Tehát amikor megtudsz valamit, hogy ennyire tulajdonképpen nem vagyunk a magunk urai. Szóval az egész
életünk arra. Thanks God.
Igen?
Igen, Isten ments, hogy nekem kell reggel beindítani a májamat, elfelejteném. Tehát van bennem egy ilyen, nem tudom, ős optimizmus. Tehát azért, hogy a tudatosságunk, hogy valamilyen szinten van, az nem egy ilyen csökevény, hanem az okkal van. Tehát bizonyos dolog nagyon rendben van, hogy azokat mi nem irányítjuk, hanem esetleg közvetve hatunk, mondjuk a szívünkre nem kell beindítani, de mondjuk, hogy a magasabb a pulzus vagy nem, az azért függ azért az életmódunktól, stressz, stb. De nagyon-nagyon rendben van ez így szerintem, hogy a legtöbb dolgot mi nem irányítjuk. Az érdekes kérdés, hogy mihez kezdünk a tudással, mert azért megyünk előre. Szerintem mi a potikat jobban tekergetjük, mint amire értjük a gépet. Itt van egy régi rádió előttünk, hogy éppen. Tehát már tekergetjük a potmétereket, itt most gén szerkesztés, stb., de hogy mi jön ki a végén, arra meg a fogalmunk sincs. Ez a veszélyes dolog.
Ez ijesztő. Hogyha visszamegyünk ahhoz a kamaszhoz, nézzük a szép irodalmi részt is. Emlékszel olyan helyzetre, amikor egy könyv úgy hatott rád, hogy megvan az, hogy mit tudom, így voltam a szobámnak a melyik sarkában, ami, mert hogy nagyon érdekes helyzetek jönnek, amikor ebben a műsorban beszélgetünk. Olyan pillanatokat idéznek föl könyvek, amiről nem is gondoljuk.
Van, de érdekes, hogy nem a tizenéves. Uh-huh. Tehát nekem a tizenéves, ha ilyet kérdezem, most mondom az automatizmus, nekem zenék ugranak be. Tehát valamiért lemezek. Hát 90-esiek, nem tudom, YouTube Actung Baby albumban volt egy olyan, vagy a Radiohead Kid A, amikor megvettem a lemezt nagyon drága pénzért, bakelitet, föltettem, és azt mondtam, hogy ez nem szám, ez sem zene, ez a lemez? Tehát mi ez, ami itt szól? Tehát megvan bennem az élmény, mert elég előremutató volt, aki ismeri a Radioheadet, tudja, a Kid A album, tehát, hogy mondjam, a dalok nem olyan menetben voltak, mint egy klasszikus Beatles szám, vagy ilyesmi. Szóval nekem ott a zene nagyon-nagyon meghatározó volt, nem is annyira szövegileg, inkább hangilag. Viszont az utóbbi 10 évből viszont nagyon sokszor azt veszem észre, hogy ha olvasok egy-egy könyvet mondjuk újra, akkor beugrik, hogy hol ültem, amikor olvastam. Mm-hmm. Tehát most idehoztam neked ezt a Maslow könyvet, ezt nyaralás alatt olvastam, aztán nem tudom, hogy egy 3 éve, és megvan az az érzete, hogy ott ülök, és hát jaj, rámegy a tengervize.
Hol volt
e? Horvátországban volt is, és hát tele van foltokkal, te látod az oldalán. Na az azért, de nem baj, hát azért van a könyv, végülis ez egy eszköz. Szóval ezek így beugranak, mert valószínűleg akkor egy olyan ponton ilyen aha érzetek vannak az ember, ilyen fordulás, és ezek előre viszik, mint embert. Bár olvastam, most nem tudom kitől a napokban egy gondolatot, hogy talán pont Erik Frommtól, hogy aki nagyon sokat olvasnak könyvet, és próbálják az élet nagy kérdéseit feszegetni, azok alapvetően kapaszkodót keresnek ebben a nagy fekete lyukban, amit életnek hívnak. Tehát ez is egy kapaszkodó keresés, hogy valamire választ kapjunk. Én ezt vállalom. Tehát valószínűleg, valószínűleg ez történik. Valamire nekem ez a kapaszkodó keresés egy ilyen élménnyel teli dolog. Tehát ennek belülről kell jönnie. Tehát amit próbáltam, hogy ezzel feszegetni, hogy ez magamtól olvasom. Tehát a kötelező olvasmányok kultúráját egyszerűen nem értem. Ez számomra nonsens. Tehát, hogy most már pedig el kell olvastod ezt a könyvet, mert ezt mondta egy tanár. Szerintem sokan nincsenek még készen ezekre a olvasmányokra, tizenévesen például, vagy más, nem tudom, szintjei vannak, mert szokták mondani bizonyos regényeknek, novelláknak, vagy akár filmeknek is, más elolvasni tizenévesen, más évesen 30x évesen, nem tudom, más 40x évesen elolvasni, lehet, hogy ez van benne. Én szerintem mindenki megtalálja előbb-utóbb azt a könyvet és a könyvőt, akire neki szüksége van.
De jó, hogy ezt mondod, mert nagyon sok ilyen beszélgetésem volt a múlt év végén és ez év elején, hogy miért van az, hogy egyre kevesebbet olvasnak az emberek, és hogy kell emiatt félni, és mondtam, hogy én egyszerűen nem tudom elképzelni azt az életet, hogy nem jön el a pillanat, amikor azt mondja, hogy ezt egy könyvből akarom megtudni, vagy hogy igen, most egy könyv tudja nekem a legtöbbet adni, hogy én ezen a helyzeten átbillenjek, vagy egy új ismeretet szerezzek.
Andi, most hadd kérdezek vissza, nem szoktak innenki kérdezni. Ritkán kérdezek vissza, és lehet kivágott belőle. Mit ad egy könyv? Tehát mi más adhatna, ha nem könyv?
Igen, igen.
Tehát a könyv az arról szól, hogy nem, azért nem blogbeírás, meg újságcikk, meg azért igen, hosszabb annál. Igen, tehát itt tudnod kell az első oldaltól a 30-ig, 30-tól 60-ig követni egy gondolatmenetet. Igen. Na most, ha ezt e-bookban történként én olvasok, tehát nekem is van e-book olvasom, 400 könyvvel rajta, tehát az érdekes, hogy megmaradnak. Uh-huh. Nekem azért kellenek ezek a fogások, de egyrészt nem tudok megvásárolni minden könyvet, ez is tényleg, meg hát olyan gyorsan tud lenni rajta az e-bookon, megjelenni frissen könyv. Tehát használom azt is, hiányzik a jegyzetelés, tehát itt tele van, mint én a könyvnek ez a fajta szentségét ezt nem tartom, tehát én jegyzetelem. Ceruzával, biztos azért létezik bennem, hogy ki lehet radírozni, de még életemben nem radíroztam ki semmit a könyvből. De én azt gondolom, hogy ez meg kell, hogy maradja. Tehát miért tűnne el? Ez egy gondolat megfogalmazása egy embernek, szavakkal, nyelven keresztül történik. Ezt le kell írni. Az lehet, hogy kevésbé lesz papír, mert hozzáteszem a kiadomtól, és hallottam, hogy papír problémák van, nem tudok kiadni. könyveket, mert rohadt drága.
Drága.
Lehet, hogy az e-book lesz, de az attól még mindig könyv. Tehát az én szemszögemből mindig könyv. A Spotify-on is egy dal-dal. Nem teszem fel bakelit, nincs szaga, illata, mint az megszokott a könyvet. Az első olvasó ember egyből ezzel kezdi, mert van kis kábítószer hatása biztosan. De ez nem tűnhet el. Ha nem olvasnak emberek, akkor szerintem valahol egy kulturális és morális vadnyugaton élünk. Tehát én azt gondolom, de a vadnyugatnak is vége. Ennek is vége lesz egyszer, szerintem.
Az életre szóló könyvek következő adásában folytatjuk a beszélgetést Kenyeres Andrással, aki business coach, sportmentáltréner, valamint a Győztes gondolkodás és a Figyelemkontroll című nagyon népszerű könyvek szerzője. Köszönöm a figyelmüket!
Ez volt a Könyvben utazom. Életre szóló olvasmányélmények Olá Andreával. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.